Köszönöm szépen, zenészek és énekesek, és köszönöm Tündi, aki szépen kiválasztotta az énekeket. Nem tudom, hogy hogy tudod azt csinálni, hogy elmondom neki dióhéjében egy mondat, miről szól az ének, és ezek a motivumok, amiről most énekeltünk, visszacsengenek most a prédikációban. Annyira jó, hogy felkészít minket, felkészíti a szívünket, hogy az Istent tudjunk imádni a szívünkkel ma reggel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkit a kamera mögött, aki streamingelésen keresztül követi a dolgokat. Nagyon örülünk, hogy ti is velünk tartoztok a mai napon. Jó látni mindenkit újra kávézóban, igaz, hogy csak a szemetek látok, és sok maszk, az szörnyű, de maga titeket látni az nagyon jó. Ugye Boton már mikor költöztél vissza Skóciából, és alig tudtunk találkozni, de ma végre tudunk. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Együtt lehetünk a kávézóban, nincs is túl hideg, tehát Isten előkészítette, hogy együtt lehetünk, és az ő ígére tudjunk figyelni, és őt dicsérni. Tehát ma reggel Jézus leghíresebb beszédet, az úgynevezett hegyi beszédet fogunk befejezni. Tehát itt a legvégén Jézus összefoglalja ezt a csodálatos beszédet, és amikor befejezte, mindenki, azt mondja a textus, mindenki csodálkozott rajta. Mindenki csodálkozott rajta. Szilárd, nézzük meg az utolsó verset a mai textusnak, utolsó előtti való vers, a 28. verset. 28? Nem, vissza kell menni, vissza, azaz. 28. És még egyet? Nem. Tehát Máté 7, 13, Máté 7, 28. Aha, azaz, oké. Okay. És akkor 28. Nincs itt. Ó, oh, tényleg, nincs ott. Oké, okay. Nem baj.
Az itt van a Biblia.
Oké, okay. Nem baj, csak a szemem nem működik. Oké, okay. 7. fejezet, 28. vers. Aki pedig ha... Nem az, várjál. Na, bocsánat. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság, mindenki, aki ott volt, a sokaság álmélkodott a tanításán. Másképpen úgy is lehetne mondani, hogy leesett az állók. Magyar nyelven sok ilyen szép kifejezések vannak, ugye? Tártva maradt a szájuk. Ledöbbentek. Csodálkoztak. Angolul, wow! De csodálkozni, álmélkodni, én soha nem szoktam használni ezt a szót, ez egy nagyon ritka szó. Álmélkodni valami. A sokaság álmélkodott az ő tanításán. És mikor mi a mai napon olvasunk a hegyi beszédet, mivel annyira ismerős a hegyi beszéd, hogy része vált a nyugati társadalomnak, mondhatnák, hogy köztudatba került ezt a beszédet, ez az ő Jézus Krisztus a leghíresebb beszéde. És mikor ma hallgatjuk, azt mondja, hát én már tudom, hogy miről szól. Tehát mindenki ismeri például a híres két kapu és két út példázat, ezt szoktak tanítani a kisgyerekeknek. Nézzük meg a 14. vers és a 15. vers. Menjetek be a szoros kapun, mert tágos az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. És nagyon sokan már ismerik ezt a tanítást, amikor azt gondoljunk, hogy amikor halljuk ezt a tanítást, hát ez mi már tudjunk, hogy ez miről szól, ugye? Van a rossz emberek, aki a széles úton vannak, és vannak a jó emberek, aki a keskeny úton vannak, ugye? Tudjunk, hogy kik vannak a széles úton, a prostituáltak például, vagy gengszterek, a mafiozók, a gyilkosok, a paráználkodók, a pénzéhes emberek, a vámszerők, a világias ember, csomó politikus, különösen a baloldalaik, ugye? A liberálisok, azok ott vannak, igen, igen. Azok, akik nem tartják be a 10 parancsolatot, nem járnak templomba, ugye? Azok akik a széles úton vannak, és mi, aki jó emberek vagyunk, mi templomba járunk, ugye? Mi konzervatív értékrendű emberek vagyunk, mi segítsük másokon. Mi vagyunk a keskeny úton. Kevesen vagyunk, de mi vagyunk a keskeny úton. És itt már kikapcsolódik a legtöbb ember, lehet, hogy már 100 ember már lemondott erről a Facebook streaminggel, és köszi szépen, ebből nem kérek. Ugye, mert mi már tudjunk, aki ismeri ezt a tanítást, hogy ja, ezt már tudjunk, menjünk innen, nem érdekel, de lehet, hogy aki a széles úton nem is érdekel az egész, és azt már kikapcsolja. Köszi szépen, nem kérem ebből az ítélkezésből. Csak egy baj van. Egy baj van. Jézus egyáltalán nem ezt mondja. Nem ezt tanítja. Ha helyesen meg akarjuk érteni Jézust, akkor leesne az állunk. Csodálkoznék, tártva maradna a szánk, ha valójában értjük, hogy Jézus mit akart mondani a hegyi beszédben. Tehát menjünk az Úr elé, és kérjünk tőle, hogy nyissa meg a fülünket. Engedj, hogy az állunk leessen, hogy értjük, hogy Jézus mit akart tanítani minket, hogy halljunk valójában a hegyi beszédet. Jó? Tehát kérem, hogy akkor, Henny, gyere, légy szíves, olvasd fel nekünk Máté 7:13-29, és akkor imádkozunk.
Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szöllőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, soha sem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összedőlt, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
Köszönöm, menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük ezt a tanítást, ma reggel, ezt a hegyi beszédet, amit 2000 év ezelőtt Jézus Krisztus valahol egy hegy oldalán elmondta egy tömegnek. és az emberek ott csodálkoztak rajta. Megértették, hogy miről van ott szó. Nagyon kérlek, hogy könyörülj rajtunk, hogy mi is megértsük ezt a kemény beszédet. Engedj, hogy megértsük a szívünkkel. Nagyon kérlek, hogy szólj hozzánk. Hiszünk, hogy dolgod van velünk ma reggel, egyénileg szeretnél szólni hozzánk. Fontosak vagyunk neked. Köszönöm, hogy úgy fordulhatunk hozzád, hogy te, aki szeretsz minket, hogy szeretnél szólni hozzánk. Nagyon kérlek, Uram, hogy hagyd tudjak lenni, de szóvívőd ma reggel. Látod, hogy mi nagy szükségem van rád, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi többet és semmi kevesebbet. Engedj, hogy tudjam ezt kifejezni, hogy érthető legyen mindenki számára. Kérlek, segíts minket, engedj, hogy lássunk téged, Úr Jézus. Téged, aki hatalommal beszéltél. Kérünk, hogy ma is szóljál így hozzánk, Krisztus nevében. Amen. Ma reggel 4 dolgot szeretnék kiemelni. Az első az, hogy nagyon nagy a tét. Nem mindegy, hogy jól értsük Krisztusnak a tanítását. Nagyon nagy a tét. Másik az, hogy a két út ugyanúgy néz ki. Alig lehet megkülönböztetni. Nagyon hasonlítanak egymásra. A harmadik, tegyél mindent, hogy meg tudod állapítani, hogy te melyik úton vagy. Tedd meg mindent, hogy meg tudod állapítani, hogy melyik úton vagy. És a negyedik, döntsd el, hogy melyik úton szeretnél lenni. Nézzük meg. Az első, nagy a tét. Nagy a tét. A két út nagyon máshova vezet. Nagyon máshova mennek. Az egyik az életre visz, az igazi boldogságra, egy tágas helyre, a másik a kárhozatra, a szenvedésre. Nem mindegy. Jézus metaforákat használ, amikor tanít. Ugye például két házról beszél, aminek két nagyon különböző vége lesz. A 27. verset, ha meg tudnák nézni a 27. verset, de emlékezzetek vissza, miről volt szó. Énekeltünk róla. Jön a vihar, és az egyik ház teljesen elpusztult, megsemmisült, de a másik megmaradt. Két fáról beszél, és az egyik fát kivágják, és a tűzbe dobják, a másik fa az él és virul. Nem mindegy. Az emberek hallották és álmélkodtak Jézus tanításán. De miért? Mert ki merte mondani, ki merte azt állítani, hogy a mi végső sorsunk azon múlik, hogy elsajátítjuk az ő tanítását, vagy nem. A végén elpusztulunk, vagy életre találunk, és az ő tanításon múlik. Ez a 26. versben, nem tudom, hogy a 26. vers az még ott van. 26. vers ugye azt állítja, hogy aki nem építette az ő házát erről a kősziklára, az elpusztult. Az ő tanításon múlik a mi életünk, a mi végső sorsunk, az ő tanításon múlik. És a tömeg ezt megértette. A tömeg tudta, hogy ő másképpen tanít, mint a többiek. Ugye? A 28. és 29. versben, amit Henny felolvasott, hogy Jézus hatalommal úgy fordította a magyar ezt a verset, nem tudom pontosan milyen különbség a tekintély és hatalom, de Jézus tökéletes tekintéllyel tanított. Ő nem csak egy tanító volt a sok közül, vagy egy profita a sok közül. Jézus azt állította magára, hogy ő az Isten fia. És az én tanításon múlik a sorsunkat, a sorsatok. Ezt állította magáról. Tehát nagyon-nagyon nagy a tét. Érdemes odafigyelni, és helyesen megérteni, hogy Jézus valójában mit is tanított. Ez ott az első pont. Második, a másik az, hogy a két út nagyon hasonlítanak egymásra. Kivéve a szoros és tágas kapu metafora, a többi metaforákban nem lehet szemmel megkülönböztetni. Nem lehet különböztetni a szemünkkel. Akkor hogyan lehet, hogy ezek hasonlítanak egymásra? Itt nekünk nem kellene meglepődni, mert Jézus máshol is beszél, például emlékeztek a konkó és a búza példázatról. Az Isten országa és a sátának a birodalom úgy néznek ki, a konkó és a búza alig lehet egymástól elkülönböztetni. Hogy lehet? Hogy lehet? Hogy lehet annyira, hogy hasonlítanak egymásra? A 15. versben, azt mondja, ezt el tudunk olvasni, 15. vers, ugye? Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Tehát hamis és igazi igéhirdetők vannak, például mint én. Ugyanúgy néznek ki, mint juhok kívülről, csak közelebbről lehet megismerni őket, hogy melyik egy ragadozó farkas. De ez már késő. Vagy a 17. versben két fa van. Nézzük meg, két fa van itt. Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Tehát két fa van, messziről ugyanúgy néz ki a két fa, mind a kettőnek van levele, mind a kettőnek van gyümölcse, csak miután leszedted a gyümölcsöt, beleharaptál, megkóstoltad a gyümölcsöt, kiköpöd az, ez a rossz gyümölcs volt. De csak akkor, amikor közelebbről megkóstolod azt a gyümölcsöt, gondoltam, hogy mi lenne egy jó mai példázat, ami hasonlítaná. Lehet, hogy ide, az úton idefelé látom egy McDonald's táblát, ugye, és látnál két hamburgert. Ugyanúgy néznek ki a McDonald's hamburger, de nem egy igazi hamburger, és azt csak akkor tudod, amikor megkóstolod, hogy ez igazi, vagy nem. Oké, nem volt jó point. Oké, menjünk tovább. Tehát a 25-26. versben olvassunk, hogy két házról beszél Jézus a 25. és a 26. versben. Kívülről ez a két ház ugye teljesen ugyanúgy néznek ki. Nem lehet megkülönböztetni a két ház a szemünkkel. Ami van alattuk, ami el van rejtve, az, ami megkülönbözteti őket. Meg volt alapozva, vagy nem? És amikor jött a szél, az már késő, ugye? Mert egy másik dologban hasonlít a két ház. Mind a két ház elszenvedett egy vihar. Egy vihar jött mind a két háznak. De csak a viharban derül ki, hogy melyik ház volt alapozva. Melyik háznak volt alapja alatt, de csak a viharban. De ez már késő, már összedőlt. Tehát a két ember teljesen különböző úton vannak, ugyanúgy néznek ki kívülről. Ugyanazok a dolgokon nehézségeken keresztül mennek. Belegondolni, ez ijesztő. A szemünkkel nem lehet tudni, hogy valaki melyik úton van. És Jézus még fokozza a dolgokat, hogy értsük, hogy mennyire hasonlít a két ember, de a láthatatlan valóságban nagyon különböznek egymástól. Tehát muszáj felkérni ezt a kérdést. Ki az a két ember, aki nagyon hasonlít egymásra, de teljesen más úton vannak, és két különböző végállomása van neki? Ki az a két ember, aki Jézus összehasonlít? Jézus a vallásos ember és a keresztény ember közötti való hasonlóságokról és különbözőségekről beszél, amely a szemlátásunkkal nem lehet észrevenni. De Jézus élesen látja ezt a különbséget. Tehát 21-től 23. vers, jó, ezek itt vannak még, olvassunk ezeket fel. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Mit tudunk ezek az emberekről? Hát azt mondják, hogy a te nevedben csináltunk ezek a dolgokat. Jézus nevében csinálták ezek a dolgok. Ezek az emberek keresztények vallják magukat. Lehet, hogy templomba vagy gyülekezetbe jártak, meg voltak keresztelve, jó teológiájuk van, hitvallásuk, Jézus nevében csinálták. Uram, Uram, kétszer mondják, nem egyszer, és ez a Uram, Uram, bármikor kétszer mondja valamit, valakit itt a Bibliában, abban a kultúrában szenvedét fejez ki. Ez fontos nekem. Uram, Uram, tudják, hogy Jézus az Úr, hogy Jézusnak van tekintélye, neki van hatalma. Jézus nevében üztük ki az ördögöket. Buzgón és bátran szolgáltak. Nem csak jártak templomba, ezek az emberek szolgáltak. Szolgáltak. És nem csak szolgáltak, azt is lehetne mondani róluk, hogy sikeres volt. A te nevedben sikerült kiűzni az ördögöket az emberekből. Ez egy sikeres szolgálat. Sok mindent tapasztaltak. Természet fölti erővel látták, vagy rendelkeztek. Lelki világban a szemlátára valami ott történt. De félelmetes, hogy Jézus a végén azt mondja, hogy én nem ismertelek. Nem ismerem titeket. És ez félelmetes belegondolni. Valaki szolgál Jézus nevében, de nem is keresztény? Az hogy lehet? Az hogy lehet? Azért nem kellene meglepődnünk, mert Jézus végig megkülönböztette a zsidó vallásos ember az Isten gyermekétől a hegyi beszédben. Sokszor azt mondta a hegyi beszédben, azt, mint láttuk az elmúlt hetekben, hogy amikor imádkozol, ne imádkozzál, mint azok. Vagy amikor böjtölsz, akkor ne úgy böjtöljél, mint azok. Vagy amikor adományt adsz a szegényeknek, akkor ne úgy add, mint ők. Tehát többször hasonlította össze a vallásos ember és a keresztény ember. Ugyanazok a dolgok csinálják. Kívülről sok mindenben ugyanúgy néznek ki. És ez a második pontom. Minden kívülről ugyanúgy néz ki. Ha a szemünkkel nem tudjunk megkülönböztetni a kettő között, akkor hogyan lehet tudni, hogy melyik úton vagyok én? Jézus mire szólít fel minket? Mit kellene csinálnunk? Hogy mondjam itt, hogy ez elég ijesztő ez a tanítás, elég félelmetes, és szeretném ezt kimondani, hogy én nem akarok senkit megijeszteni ezzel a tanítással, vagy kétségbe vonni valakinek a hitét. Ez nem az én szándékom. Ismertek engem, az az én szándékom, minden vasárnap kiállok, és az a szándékom, ami a szemem elő, hogy megerősítsem a ti hiteteket. De Jézus egy ijesztő beszédet tartott, és ez az, amit akarok itt képviselni. Tehát nagyon sokan bekerülhetnek egy gyülekezetbe, és azt gondolják, hogy minden rendben van. Vagy vannak, akik távol maradnak egy templomtól, mert azt gondolják, hogy én nem kérek abból a vallásosságból, mert azt gondolják, hogy ez a kereszténység. És mint keresztények, nekünk felelősségünk van, hogy mondjuk, hogy van itt hatalmas nagy különbség a kettő között. Ma reggel az a szándékom, hogy felébresszen a figyelmünket Jézus tanítására. Hogy megtanuljunk megkülönböztetni az igazit a hamistól. Múlt héten Jézus beszél. Növekedni kell a megítélő képességünkben. Oké, nézzük meg akkor a harmadik pontunk. Jézus mit is tanít erről a különbségről? Hogy lehet helyesen megítélni? A különbség a kettő között azt már látunk, hogy el van rejtve. A szívünkben van elrejtve. Mint a kőszikla a ház alatt. Egy nem látható helyen van. Csak Isten látja a szívünk. Tehát Jézus tereli a figyelmünket, hogy foglalkozunk a szándékunkkal. A motiváción múlik minden. Miért csinálom azt, amit csinálom? Az indítványunk a lényege. Hogyan érvelsz a fejünkbe? Hogyan érvelsz a fejedben? Hogyan gondolkozol a szívedben? Ez a lényege. Ez, ami Jézussal foglalkozik. Tehát a két ember közötti való különbség a szándékon múlik. És úgy tűnik, hogy ez csak egy kicsi dolog, vagy egy kis apró, mellékes, elrejtett kis dolog, de ez a lényege, a szív. Nézzük meg egy konkrét példát, amikor Jézus tanított az imádságról például. Máté 6, ez benne van, igen, Máté 6, 5 és 6. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Egy pár hét ezelőtt beszéltünk erről az igaz szakaszról, és az volt a címe a prédikációnak, hogy hova tűntek el a keresztények? Hova mentek a keresztények? Hát a belső szobájukba tűntek el, és elmentek a belső szobájukból beszélni a mennyei atyákkal. Jézus óvott minket sokszor a hegyi beszédben a képmutatóságtól. Máshol Jézus ezt mondja a papokról. Ezt lassan fogom felolvasni, Lukács 20-ból veszem, Lukács 20, és mit mond róluk Jézus? Mi a motiváció a papoknak? Mi az, amit motivál őket? Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, Jézust, Jézus így szólt a tanítványaihoz. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken, szeretnek a zsinagógákban a főhelyen ülni, és a lakomákon az asztalfőn, akik felemésztik az özvegyházakat, és színlelésből hosszan imádkoznak, ezek vár a legsúlyosabb ítéletet. Tehát mi az, ami motivál ezek a papok? Szeretnek szép ruhában öltözni, járni az emberek közé, és embereknek tetszeni, fontos helyeket foglalkozni, hogy mások megdicsérik, vagy tisztelik, hosszan imádkozni, hogy mások jót gondoljanak róluk, vagy felnéznek rá, hogy fontos és értékes embernek érezhetik magukat, mivel én pap vagyok. Használják a szolgálatukat, hogy szerezzenek maguknak egy identitását. Úgy, ez az én pozícióm, én valaki vagyok, én fontos vagyok, értékes vagyok, tisztelnek engem, mert én egy pap vagyok. És Jézus használja ezek a vallásos vezetők, használja ezeket, mint példa nekünk, hogy óvjon minket attól a mentalitástól, amely a széles úthoz vezet, ugye? A legsúlyosabb ítélet vár ezekre. Az a félelmetes ma, hogy a legtöbb ember a széles úton van, azért hívják, hogy széles út, mert tömeg van rajta, és ez a tömeg meg vannak győződve, hogy ez a jó út. Karácsonykor vettem egy karácsonyi kártyát, és ledöbbentem. Még meg nem születsz, az élet semmi, de a te dolgod, hogy értelmet adj neki. És az érték semmi más, mint az értelem, melyet választottál. Hú, mi ez? Miről szólt ez? Ez egy Jean-Paul Sartre egzisztenciális a filozófus, és az ő mondat bekerült egy karácsonykártya. Tehát most népszerű a nihilista gondolat, hogy az élet teljesen értelmetlen, és neked kell valamilyen értelmet adni a te életednek. De régebben az emberek öngyilkosok lettek ezek a gondolatoktól, amikor betörtek a 60-as években, de most karácsonykártyára tesszük, mert hú, mennyire bátorító lesz valakinek. Hol tartunk mi? Milyen széles ez az út? Az a baj, hogy ez a széles úton olyan sokan vannak, olyan tömegesen mennek, a fiatalok néznek előre, hát akkor követjük a tömeget. Ez biztos, hogy ez jó. Olyan sokan vannak ezen az úton. És nagyon, nagyon félelmetes, ami körülöttünk zajlik. Hogy valaki egy kapcsolatban van, mert szeretve érzi magát, és biztonságban lehet, és kihasználja, mint egy ragadozó farkas, egy kapcsolatot, mint egy munkahelyet, hogy boldoggá tegye őt. A kapcsolatban megtalálja az identitását, de nem a vallásosságban, vagy nem egy munkahelyen, hanem egy kapcsolatban úgy érzem, hogy ó, ez az én életem, ez az, amit adja az értelmet az én életemnek. Ezen a széles úton van nagyon sok képmutató, akik igyekszenek jó képet mutatni magukról. Vallásos és nem vallásos képmutatók. De ez a lényege, Jézus tanított minket, ugye, hogy egy képmutató azt akarja, hogy mások jót gondoljanak róla. Nagyon jó a magyar szó, képet mutatok. Facebook lehetne nevezni? Facebook, face-t akarok mutatni? Egy jó arcot akarok mutatni másoknak? Hogy mások szeretik engem, hogy dicsérjék. Egy képmutató embernek akar tetszeni másoknak. Fontos másoknak a véleménye róla. A széles úton vannak azok, akik paráználkodnak. De lehet, hogy csak gondolatban paráználkodnak, ugye? Mert ugye Jézus beszélt erről a hegyi beszédben, hogy a paráználkodás az nem egy cselekvés, nem csak egy cselekvés, hanem ha gondolkozol, elmélkedsz a paráználkodás, az ugyanaz, mondja Jézus Krisztus. A széles úton vannak a gyilkosok, de lehet, hogy csak aki tartja a haragot a szívében mások irán, és gyűlölik a másokat, Jézus azt mondja, az ugyanaz. Nagyon széles ez az út. Ezen a széles úton vannak lelkészek és papok, és egy csomó jobboldali és konzervatív emberek. Nagyon sokan elférnek ezen a széles úton. Nagyon sokan vannak, mivel mindannyiunk megérdemelünk az Istennek az igazságos ítéletet. És így lehet tudni, hogy melyik úton vagyok, vagy inkább azt mondanám, melyik úton megérdemelem, hogy legyek. De Jézus nem így fejezi be a tanítását. Jézus utal a megoldásra és a különbségről, de azt kell mondjam, hogy csak utal rajta. Nézzük meg a 22. és a 23. verset még egyszer. 22 és 23, emlékeztek erről, sokan majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltuk, és nem a te nevedben üsztünk ki, és nem a te... És csinálja, és mondják, mit is mondanak itt Jézus Krisztusnak. Ezek az emberek szerették volna felmutatni Jézusnak, amit csinálták neki. Szerettek volna dicsekedni az ő jó cselekedetükben. Nem ezt csináltuk neked? És ez egy tipikus vallásos válasz. Itt a jó cselekedeteim, kérlek most áld meg engem, megérdemelem a mennyországot, próbáljunk kontrollálni vagy manipulálni Istent. Lehet, hogy ezek az emberek buzgón szolgáltak Jézust, lehet, hogy megállás nélkül, de nem volt idejük személyes kapcsolatban élni Jézus Krisztussal. Csodák tettek, hangosan imádkoztak, de nem tudtak elvonulni a belső szobájukba találkozni a mennyei atyánkkal, és beszélni Jézus Krisztussal. És ez egy lelkészi betegség. Mások előtt tud beszélni, Mások előtt tud imádkozni, de nem tud félre vonulni, és a csendben is találkozni Jézussal. És ez egy piros zászló, nem László, nem ismerek egy Lászlót, piros zászlót, ez egy veszély, amikor egy lelkész csak non-stop 24 hét megyek. Csak pörög. Jézus azt mondja, távozzatok tőlem, sohasem ismertelek. Az illető soha nem volt személyes kapcsolatban Jézus Krisztussal. Jézus nem azt mondta, hogy régebben ismertelek. Vannak, aki azt mondják, hogy régebben keresztény voltam. Szerintem mindannyiunk ismerünk valakit, aki azt mondja, hát én eltávolodtam a hittől. Most már nem hiszek. Én ember nem létezik. Mi történt én emberek, aki azt mondja, régebben jártam templomba, de most nem? Lehet, hogy az illető elkezdte olvasni a Bibliát, keresztény barátok lettek, tetszett a közösség, minden rendben volt évekig. De valahogy eltávolodtak a gyülekezetől, a baráti körtől, és jöttek a viharok. Jöttek a viharok. Jöttek a kérdések, jöttek a konfliktusok, a nehézségek, a kísértések, a szenvedések. És egyszerűen túl sok volt, és összedőlt a ház, mivel homokra volt építve. Másképpen nem volt építve a kősziklán. Jézus evangéliuma soha nem volt az alapja, soha nem ismerte Jézus Krisztust személyesen. És Jézus erre utal. Itt a lényege, a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Jézus felszólít minket, hogy döntsünk mellette. Döntsük el, hogy szeretnénk, hogy igen, Jézus Krisztus szeretném, hogy de legyél a kőszikla az én lábam alá. Tehát úgy is fogunk találkozni Jézus Krisztussal az utolsó napon. Ugye Jézus erre is utal a 22. versében. Sokan majd mondanak nekem ama napon. Jézus csak így mellékesen bedobja. Igen, a történelem végén én fogok ülni az ítélő székén. És majd akkor fogunk találkozni. És Jézus bíztat minket, jobb most vele találkozni személyesen, mint barát, és mint megváltó. Mint aki ott fog tekintéllyel és hatalommal beszélni a bírószékén a történelem végén. Jézus hív minket magához, hogy ő a megváltó. Most hogy történik ez? Hogyan lehetünk biztosok, hogy a keskeny úton vagyok, és nem a széles úton? Vagy hogy lehet kerülni át a keskeny útra? És ez az utolsó pontom. Úgy lehet bebenni a szoros kapun, vagy úgy lehet tudni, hogy bementél a szoros kapun, és a keskeny úton vagy. Hogy lehet tudni? Mert az elején nagyon érzékeled, hogy ez egy szoros kapu, és nagyon keskeny ez az út. Ilyen klausztrofóbiai érzés van ez egész. Úgyhogy be vagy szorítva, mondjam, miért be vagy szorulva, de ez más, ha jól tudom. Be vagy szorítva egy szoros helyen, onnan lehet tudni. Én személyesen rosszul vagyok, amikor gondolkozok, hogy be vagyok szorulva, egy helyen. Emlékeztetékem a Richard Wurmbrandról. Amikor a kommunisták, aki Erdélyből jött, az nagyon jól tudja, hogy ki ez a Richard Wurmbrand. Egy világhíres író lett, de nagyon sokáig a kommunisták Romániában egy föld alatti lyukba tették őt. Több heteken keresztül egy sötét lyuk több méter a föld alatt kellett maradnia. Nem tudta, hogy nap van, vagy éjszaka van, nem lehetett haladni semmit, és nem lehetett fölállni. Egy kis lyuk volt. És csak belegondolni, rosszul kezdek lenni tőle, csak belegondolni, hogy mit csinálták vele. Akkor hogy lehet a szoros kapura bejutni. Mert Jézus arra hív minket, hogy nézd meg jól az a szoros kapu, és nyisd meg, és lépjél be, és kezdjél járni a keskeny úton. Gyere, gyere! És félelmetes. És ez mit jelent? Mert ez egy metafora. Hát ez egyfajta meghalás. Engedd el másoknak a véleménye rólad. Engedj el, hogy szeretnél másoknak tetszeni. Engedd el, hogy mások szeressenek téged. Hogy szeretnél másoknak megfelelnie. Engedd el a képmutatóságot. Engedd el építeni az életedet azon, amit te csináltál. Engedd el, hogy szeretnél bebizonyítani másoknak, hogy fontos és értékes vagy. Engedd el, hogy próbálsz teljesíteni és megvalósítani magadat, hogy azt tudod mondani, hogy tisztelnek engem. Engedd el. Ez egyfajta meghalás. Engedd el, hogy másoktól megszerezzed az identitásodat, hogy szeretve vagyok és biztonságban érzem magamat a kapcsolat miatt. Engedd el. És ez miért annyira nehéz, mint egy meghalás? Mert ami közös bennünk, az, hogy mindannyiunkban van egy űr. Egy vákum, ami képes mindent beszívni és felemészteni. Kisebbség érzésünk van. Mindannyiunknak feltesszük magunknak azt a kérdés, hogy valaki engem szeret. Én fontos vagyok, értékes vagyok én. Tudomásul kell venni, hogy mindannyiunk próbálunk megváltani saját magunkat. A saját megváltó akarunk lenni. Mi szeretjük a vallásosságot, szeretjük ezek a báványokat, szeretjük a széles úton járni. És Jézus azt mondja, hogy ezeket tedd le az én lábomnál. Vald meg ezek a hamis istenek, akiben bízol. Ezek nem tudnak megmenteni téged. És lehet, hogy valaki azt mondta, és mondja, hogy én ezt már csináltam. De hogyan lehet tudni, hogy ezt már megcsináltam? Hogy lehetett ezt tudni? Mert ez olyan érzés, mintha meghaltál volna. Olyan érzés, mintha be vagy szorolva egy szoros helyen, és nem kapsz levegőt. Letettem. Olyan érzés, mintha egy vihar jött, és majdnem elvitte a házat. Remegtek a falak. A víz feljött az ajtóig. Néhány ablak betört a szélvihartól, de azért tudod, hogy keresztény vagy, mert a ház nem dőlt le. A ház az megmaradt. Mert a lábad alatt Jézus Krisztus van. Amikor egyedülnek érzünk magunkat, és magányosak, baromi fáj, de ott van Krisztus mellettem, velem van. Amikor kirekesztetnek, és külsőnek érzed magadat, megint, senki nem érdekli irántam, szörnyű érzés, de Krisztus velem van. Ő az, aki szeret engem. Amikor valaki fontos az életemben, nem foglalkozik velem, vagy visszautasít, vagy úgy érzem, hogy nem szeret, akkor ez nagyon fájdalmas. Ez mindannyiunknak fájdalmas. Egy keresztény embernek fájdalmas, amikor nem kapunk ezek a dolgokat. Hogy ne? Nagyon fáj. Amikor a vágyaink, a terveink, az álmaink csődbe mennek, olyan, mint egy füstbe ment terv. Mi lesz vele ezekkel? Ezek a dolgok annyira fontos, és füstbe mennek. Mi lesz? Akkor Krisztus ott van. Úgy érzem, hogy ledőlt a ház, de ott van Krisztus. Amikor azt gondol, hogy game over, nincs több, de ott van Jézus. És baromi fáj elveszíteni a valóságunkat, a vallásosságunkat és a bálványainkat, de Jézus bíztat minket, hogy merjünk ezeket letenni. Jézus hív minket, hogy hagyjuk el a vallásosságot, és lépjünk személyes kapcsolatban vele. Bemenni a szoros kapuban azt jelenti, hogy megköszönöm Jézus Krisztusnak, aki eljött a világba, hogy megmentsen olyan emberek, mint én, aminek a szíve folyamatosan húz a széles útra. De ő elszenvedte azt, amit én megérdemeltem. És csak Krisztusban van nyugalom és béke és erő a viharban. Befejezve, nem egy metaforával szeretném befejezni, hanem egy képpel, ami valójában megtörtént, amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten. De Szilárd, nézzük meg a következő verset. És nézzük meg, hogy Lukács hogy írta ezt. Jó? Tehát 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész föld, amikor Krisztus a keresztre feszítették. A nap elhomályosodott. A templom kárpítja pedig közepén ketté hasadt. Akkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Érdekes, hogy Lukács hogy írja a sorrend az egésznek. Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten. Keresztre feszítették a mi bűnénkért, szenvedett, értünk, helyettünk, miattunk, és az atyának a szíve, ő sír, az egyik szeme sír, amikor látja a fiát, hogy megkínozták. Keresztre feszítették, az atya sír, amikor látja a fiát, de a másik szeme örül. És Lukács azt írja, hogy mielőtt Jézus Krisztus meghalt, a kárpít pedig közepén a kettés hasat, a templomi kárpítja, majdnem, hogy Isten nem tudta megvárni addig a pontig, amikor Krisztus meghalt. A kárpít a templomban már ketté szakad. És mi volt ez a kárpít? Menjünk vissza. Amikor Kamilla felolvast az ige verset, amikor énekeltünk. Jó, Szilárd, menjél vissza. És mi ez a templom kárpítja? A templom kárpítja szétválasztotta a szentek szentélye, a többi része templomnak és az emberek. És mi ki voltunk rekesztve, távol voltunk a templomtól. De amikor Jézus Krisztus meghalt, ketté szakadt a kárpít, és mint az Isten az egész történelemben erre várt, hogy ez a kárpít ketté szakadjon, és az emberek be tudnak menni. Mivel tehát testvéreim bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismeretől. Jézus Krisztusnak a vére megtisztított minket. A szívünk húz a széles útra, de csak az, aki azt mondja, hogy Krisztus, köszönöm, a te véred megmosott engem, a te véredben tiszta vagyok, és most az Atya hív engem a kárpít mögött. És Jézus azt mondja, nézd a kárpítra, és menj át, menj át. Mert ez a kárpít visz minket a szentek szentébe, és úgy tűnik ez a szentek szentébe, olyan kicsi lesz, olyan szoros lesz. Igen, de érdekes, hogy a szentek szentéje pici belülről, kívülről tágas. Kívülről tágas, és az életre visz, nem csak az örök életre, hanem az életre. Amikor megszabadulunk, mások mit gondolnak rólam? Mások szeretnek engem? Érdekes, fontos, hogy ő nem szeret engem. Én nem beszélek vele. A tágas út az, hogy Krisztusban értékes, fontos vagyok. Az összes bűneim meg vannak bocsájtva. Isten, az Atyám gyönyörködik bennem. Soha nem hagy el, bármilyen vihar jön, velem van, és szilárdan tudok járni ezen a világon. Jézus hív minket erre az útra. Menjünk át a kárpiton, és találkozunk a mi mennyei atyánkkal, aki szeret minket. Amen. Csendesedjünk el, és merjünk imádkozni. Nem szeretnék hosszan imádkozni, röviden. Jézus Krisztus, köszönjük mindazt, amit elmondtál, és mindazt, amit te tettél értünk. Köszönöm, hogy hívsz minket, hogy merjünk bátran kinyitni azt a szoros kaput, vagy azt a keskeny, és járni azon a keskeny úton. Mert hiszünk, hogy ez egy tágas helyre visz minket, hol igazi életet tudunk találni. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, hogy ha valaki kicsit megijedt, vagy nagyon megijedt, hogy mi van az én szívemben, én kérlek, hogy a Szent Lelkeden keresztül vigasztald, erősíts meg az ő hitét. És ha valaki még nem lépett a keskeny útra, kérlek, hogy mentsd meg a széles úttól. És a Szent Lelkeden keresztül győzd meg mindannyiunk, hogy te szeretsz minket. És hogy Jézus Krisztus vérén keresztül megtisztultunk, és a gyermekeid lettünk. Úr Jézus Krisztus, én kérlek, hogy csodálatos módon munkálkodjál a mi szívünkben, hogy amikor gondolkozunk a hegyi beszédről, hogy álmélkodunk. Csodálkozunk. Csodálkozunk, hogy te ki vagy, és miket mondtál nekünk. És köszönöm, hogy hívsz minket magad után. Hiszünk, hogy te voltál, aki jártál azon a keskeny úton, és bementél azon a szoros kapun a Golgotai kereszten. Erősíts meg a mi hitünket, hogy merjünk te benned bízni, te rád felnézni, téged dicsérni, magasztalni, hálát adni, mert életet adtál nekünk. Így bátoríts minket, győzz meg minket az evangéliumról újra és újra. Krisztus nevében. Amen.